Testvéreim, nagy öröm a számunkra, hogy ismét együtt lehetünk, és folytathatjuk a tanulást. Azt hiszem, hogy tényleg két-három alkalom, és az első könyv végére jutunk, és akkor egy hihetetlen nagy bulit és ünnepséget fogunk rendezni a csapat kitartó tagjainak. Nagy öröm a számunkra az is, hogy öblös hangú kollégánk itt van, úgyhogy lesz, aki olvasson, és akkor szerintem rögtön lássunk is neki. 87-es oldalon 45-ös fejezet.
És nem tartóztathatá magát tovább József mindazok előtt, kik körülötte állának és felkiálta. Vezessetek ki minden embert mellőlem. És nem marad a senki nála, amikor megismerteté magát József az ő atya fiaival. És hangos sírásra fakada úgy, hogy meghallák az egyiptombeliek, és meghallá a fáraó háznépe is. És mondta József az ő atyafiainak, én vagyok József, éle még az én atyám, és nem felelhetének néki az ő atyafiai, mert megrettentek vala tőle. Mondta azért József az ő atyafiainak, jöjjetek közelebb hozzám, és közelebb menének. Akkor mondta, én vagyok József, a ti testvéretek, kit eladtatok vala Egyiptomba. És most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide alattatok, mert a ti megmaradásotokért küldött el engem Isten ti előletek. Mert immár két esztendeje, hogy éhség van e földön, de még öt esztendő van hátra, melyben sem szántás, sem aratás nem lesz. Az Isten küldött engem ti előttetek, hogy műveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Nem ti küldöttetek ezért engem ide, hanem az Isten, ki engem a fáraó atyává tett, és egész házának urává, és Egyiptom egész földének fejedelmévé. Siessetek, és menjetek fel atyámhoz, és mondjátok néki, ezt mondja a te fiad József. Az Isten engem egész Egyiptomnak urává tett, jöjj el én hozzám, ne késsél. És Gósen földén lakozol, és én hozzám közel leszesz, mint te, mint fiaid, mint fiaidnak fiai, juhaid, barmaid, és mindened, amit van. És eltartalak ott téged, mert még öt esztendei éhség lesz, hogy tönkre ne juss te és házad népe, és semmi, amit van. És ímé, a ti szemeitek látják, és az én atyám fiának, Benyáminnak szemei, hogy az én szám szól hozzátok. Veszeljétek hát el atyámnak minden én dicsőségemet Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok. És siessetek, s hozzátok ide az én atyámat. És nyakába borul az ő öccsének, Benyáminnak. És síra, Benyámin és síra az ő nyakán. És megcsókolá mind az ő testvéreit, és síra ő rajtuk, azután beszédbe ereszkedék vele az ő testvérei. És eljut a hír a fáraó házába is, mondván, eljöttek a József atya fiai, és tetszéke dolog mind a fáraónak, mint az ő szolgáinak. És mondta a fáraó Józsefnek, mondd meg a te atyád fiainak, ezt cselekedjétek, terheljétek meg a ti barmaitokat, és eredjetek, menjetek el Kánoán földére. És vegyétek fel atyátokat, és házatok népét, és jöjjetek hozzám, és én néktek adom Egyiptom földének javát, hogy éljetek-e földnek zsírját. Hogy éljétek-e földnek zsírját. Ez is parancsolatul legyen néked, ezt műveljétek. Vigyetek magatokkal Egyiptom földéről szekereket, gyermekeitek és feleségeitek számára, és vegyétek fel atyátokat, és jöjjetek. A ti házi eszközeitekre pedig ne tekintsetek sóhajtva, mert egész Egyiptom földének a legjava a tiétek. És aképp cselekedének Izrael fiai, és adanékik József szekereket a fáraó parancsolatja szerint, és ennivalót is adanékik az útra. Valamennyien valának, mindegyiknek ada egy-egy öltöző ruhát, Benyáminnak pedig ada 300 ezüst pénzt az öt öltöző és öt öltöző ruhát. Atyának pedig külde ilyenképpen 10 szamarat egyiptomi javakkal terhelve, és 10 nőstény szamarat gabonával, kenyérrel és egyéb élelemmel terhelve az ő atyának az útra. És elbocsátá az ő testvéreit, és elmenének, és mondánékik. Ne háborogjatok az úton, följövének ezért Egyiptomból, és eljutának Kánaán földére az ő atyukhoz, Jákobhoz. És mikor tudtára adák, mondván, József még él, és hogy uralkodik egész Egyiptom földén, az ő szíve elalélt, mert nem hisz vala nékik. Elbeszélik azért néki József minden beszédét, amelyeket velük beszélt vala, és látá a szekereket is, amelyeket József küldött vala, hogy őt elvigyék. Akkor föléled az ő atyoknak, Jákobnak lelke. És mondá Izrael, elég nékem, hogy József az én fiam még él, lemegyek hát, hogy meglássam ott mindenek előtte, minek előtte meghalok. Elindul azért Izrael minden hozzátartozóival és Méne, Bérsebába, és áldozék áldozatokat az ő atya Izsák istenének. És szól a Isten Izraelnek éjjeli látomásban, és mondta, Jákob, Jákob, ő pedig mondta, imhol vagyok. És mondta, én vagyok az Isten a te atyádnak Istene, ne félj menni Egyiptomba, mert nagy népé teszlek ott téged. Én lemegyek veled Egyiptomba, és én bizonnyal fel is hozlak, és József fogja bé a te szemeidet. Felkerekedik ezért Jákob, azért Jákob Bersebából, és elvivék Izrael fiai Jákobot, az ő atyukat, és gyerekeiket, és feleségeiket, a szekereken, melyeket a fáraó küldött vala érette. És elvivék nyájaikat, és szerzeményeiket, melyeket Kánaán földén szereztek vala, és jutának Egyiptomba Jákob is minden vele lévő magva. Az ő fiai és fiainak fiai, az ő leányait és fiainak leányait, és minden vele lévő magvát elvivé magával Egyiptomba. Ezek pedig az Izrael fiainak nevei, kik bémentek Egyiptomba. Jákob és az ő fiai Jákobnak elsőszülötte Rubén. Rubén fiai pedig Kanok, Pallu, Kecron, Kármi. Simeon fiai pedig Jemuel, Jamin, Ohad, Jakhin, Cohár és Saul a kánaáni asszonynak fia. Lévi fiai pedig Gerzson, Kehát, Mérari, Júda fiai pedig Hér, Onán, Séla, Perec, Zerach, de megholt vala Hér és Onán a Kánoán földén. Peresznek fiai pedig Hetron és Kamul, Iszakár fiai pedig Tóla, Puvach, Jákob, Jobb és Simron. Zebulon fiai pedig Szered, Élon, Jákleél. Ezek Lea fiai, akiket szült vala Jákobnak Mezopotámiában, Dínával, az ő lányával együtt. Fiainak és leányainak összes száma 33 lélek. Gád fiai pedig Cifjon, Kagi, Suni, Ezbon, Héri, Aródi és Areéli. Asher fiai pedig Jimna, Jisva, Jisvi, Beriha és Szerah. Az ő húguk, Berihának fiai pedig Géber és Milkiél. Ezek Zilpa fiai, kit Lábán adott vala Leának, az ő lányának, és ő szülé azt a 16 lelket Jákobnak. Ráhelnek Jákob feleségének fiai József és Benyámin. És születének Józsefnek Egyiptom földén Menassze és Efráim, akiket Asznát, Potiferának, Ón papjának lánya szült néki. Benyámin fiai pedig Bela, Becher, Asbél, Géra, Nahamán, Ehi, Rós, Muppin, Kuppin és Ard. Ezek Ráhel fiai, kik születtek Jákobnak mindössze 14 lélek. Dán fiai pedig Kusim, Naftali fiai pedig Jatzeél, Guni, Jécer és Sillém. Ezek Bilha fiai, kit adott vala Lábán Ráhelnek, az ő leányának, és ezeket szülte Jákobnak mindössze 7 lelket. Valamennyi Jákobbal Egyiptomba jött lélek, kik az ő ágyékából származtak, a Jákob fiainak feleségeit nem számítva, mindössze 66 lélek. József fiai pedig, kik Egyiptomban születtek, 2 lélek. Jákob egész háza népe, mely Egyiptomba ment vala, 70 lélek. Júdát pedig elküldé maga előtt Józsefhez, hogy útmutatója legyen Gósen felé, és eljutának Gósen földére. És befogadta József az ő szekerébe, és elejébe méne Izraelnek, az ő atyának, Gósenbe. És amint maga előtt látá, nyakába borula, és síra az ő nyakán sok ideig. És mondta Izrael Józsefnek, immár örömest meghalok, minek utána láttam a te orcádat, hogy még élsz. József pedig mondta az ő testvéreinek, és az ő atya háza népének. Felmegyek és tudtárolom a fáraónak, és ezt mondom néki. Az én testvéreim és atyám ház népe, kik Kánoán földén valának, eljöttek én hozzám. Azok az emberek pedig juhpásztorok, mert baromtartó nép valának, és juhaikat, barmaikat és mindenöket valamelyik vala elhozták. És ha majd a fáraó hivat titeket, és azt kérdi, mi a ti életmódotok, azt mondjátok, baromtartó emberek voltak a te szolgáid gyermekségünktől fogva mindez idáig. Mi is, mint a mi atyáink, hogy lakhassatok Gósen földén, mert minden juhpásztor utálatos az egyiptombeliek előtt.
Ugye maga a történet nem vett nagyon kirívó vagy meglepő fordulatot, de tulajdonképpen egy teljesen érthető folytatás annak, amit előző alkalmakor tanultunk. Ugye eljött az a pillanat, amikor József felfedte önmagát, a testvérei előtt a sok drámai kör után, és melyik az a pillanat, amikor ő felfedte a valódi kilétét, az a pillanat, amikor Jehuda odalépett hozzá, és azt mondta, hogy ezt nem fogja hagyni, hogy Benjamint szolgájává tegye, és akkor József úgy érezte, hogy akkor most már tényleg jóvá tették a testvérei, megmutatták azt, hogy egy újabb hasonló szituációban, mint ami vele történt, egészen másképp cselekednének, és ezzel jóvátétel történt, és akkor így felfedte önmagát. Ugye azt mondja a szöveg elején, amikor még a 45-ös szöveg elején, hogy azt mondta, és nem tartózhatta tovább magát József, mindazok előtt, akik körülötte álltak, és felkiáltotta. Vezessetek ki minden embert mellőlem, és nem maradt senki nála, mikor megismertette magát József az ő atya fiaival. A következő mondatban, ugye ez a 87-es oldal. És akkor hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptombéliek, és meghallotta a fáraó háza népe. Ugye a kérdés az, hogyha kivezette az embereket, akkor nyilván valami azért vezette ki, hogy intim legyen a hangulat, akkor miért sírt olyan hangosan, hogy mindenki mégis hallotta. És ugye az egyszerű magyarázat az tényleg az, amit a Rási is idéz, hogy József nem akarta szégyenbe hozni a testvéreit, mert elképzelte, hogy amikor majd föl fogja fedni az igazi kilétét, akkor a testvére nagyon el fogják szégyelni magukat. És ugye innen tudjuk azt, mert látjuk azt, amikor valakit ilyen vagy olyan okból szembesít hibájával, stb., azt lehetőleg minél kisebb társaságban csinálja, még akkor is, hogyha ezek mind egyiptomiak voltak, és az ő szolgái voltak, de a szégyen az akkor is szégyen. És ezért küldte ki a többieket, hogy minimum társaság legyen. Miért sírt mégis hangosan? Erre a Bárbanelnek van egy nagyon szép magyarázat. Azt mondja, nem akarta, hogy az egyiptomiak azt gondolják, hogy József szégyeli a testvéreit. Ugye? Ő az alkirály. Ide jön egy pár ilyen pásztorgyerek Héberföldről. És akkor ezek az ő testvérei, ha most tudták, hogy ő fölfedi magát, hogy ő a testvérük, akkor ha hangosan sír, az mutatja, hogy meg van hatódva, és hogy ő mennyire fontosnak tartja a testvérével való kapcsolatot. Ezt akarta kifejezni ezzel a hangos sírással. Ugye a harmadik mondatban a József első szava az, én vagyok József, élem még az apám. Ugye ezzel a kérdéssel kapcsolatban több probléma is fölmerül. Igen?
Az egyik probléma, hogy nem mondják a testvére, hogy apám küldött, tehát hogy szoba került a határ.
Így van, ugye hát a egész végig erről van szó, hogy az apánk bírni fogja, nem fogja bírni, és most küldött az apánk, és itt vagyunk a Benjaminnal. Igen, de hogy egyrészt az, hogy miért kérdez olyat, hogy éle még az apám, amikor nagyon jól tud, hogy élnék, hiszen...
Apám, itt mondta, hogy az én apám.
Jó, de miért az, hogy éle még az apám? Ott azt, hogy ő az én apám, és én vagyok József. Mi ez a kérdés, hogy éle még az apám? És pláne, hogy ő nem is várja meg a választ. Most, hogy én vagyok József a testvéretek. És nem felelhetnének neki az ő atya fiai, mert megrettenek vala tőle, mondd ezért József az ő atya fiai, hogy jöjjetek közelebb hozzám. Ugye folytatódik, és közelebb mennének, és akkor azt mondta, én vagyok a József, a ti testvéretek, kit eladtatok vala. Nincs annak nyoma, hogy a testvérek válaszoltak-e volna, és azt mondták volna, hogy az apád itt, persze, hogy él. Ugye több magyarázat is van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy valami olyan dolgot akart József mondani, ami mégis mutatja a kapcsolatot közöttük. Ugye azt az embert akarta említeni, amit mindannyian szeretnek. És egy rögtön az apjáról kezdett el beszélni. És amikor látta, hogy a testvérei nem tudnak válaszolni, hogy annyira meg vannak döbbenve és meg vannak ijedve, akkor mondta, gyertek közelebb, és újra kezdte a beszélgetést. Van egy másik magyarázat is, ha jól emlékszem, ezt a Rebbe Lulajcsi Rebbe mondja, hogy József azt mondta, ez egy ironikus? Ez egy jó kifejezés? Nem ironikus, hanem prózai kérdés volt, hogy lehet, hogy még él az apám? Nem. Hogy lehet az, hogy él még az apám? Hogy bírhatta ki ezt a sok-sok évet ebben a gyászban, és abban, amit ti elmeséltetek nekem? Hát le vagyok döbbenve, hogy egyáltalán él még az apám. És ezért is mondja neki, siessetek, és menjetek fel Egyiptomba. Eddig nem tudtam fölfedni magam, de most, hogy fölfedtem magam, minden hamarabb menjetek el érte, hogy nehogy eddig is valami történjen benne. Ugye, nagyon érdekes, azt mondta neki, gyertek közelebb, közelebb menni, jöjjetek közelebb hozzá. Miért kell közelebb menni hozzá? Igen, de azt mondja a 13-as mondatban is, íme a ti szemeitek látják, és az én atyám fiának Benjaminnak szemei, hogy az én szám szól hozzátok. És a Rási azt mondja, hogy József megmutatta nekik, hogy körül van metélve. Mert nem akart, azt látta, hogy nem akarják elhinni, hogy tényleg ő József, annyira meg voltak döbbenve, és ezért azt mondta, hogy gyertek közelebb, és megmutatta, hogy körül van metélve, és erre mondja azt, hogy látja, a saját szemeitekkel látjátok. Ez az egyik.
De hát más is körül lehetett volna metélve, köszönöm. Még nem bizonyíték.
Itt, nem volt
az. Nem volt. Csak a zsidó csinált.
Csak zsidó. Még nem kell, József volt.
Nyilván arról van szó, hogy megszalagi éberül, és azt mondja, hogy én vagyok József, akkor... És akkor van egy másik kérdés is, amikor azt mondja, én vagyok József, a ti testvéreitek, akit eladtatok Egyiptomba. Nem egy kedves. Ha azt akarta, hogy kicsit oldódjon a hangulat, akkor nem egy kedves bemondás. És erre azt mondja,
hogy... Hát azért szerencsétlen 20 évig ezen leholdott több lehet azért.
Oké, de most ő próbálta oldani a hangulatot. Volt most ideje földkészülni. De hát a tüskét már kiélte. A tüskét kiélte az utóbbi egy-két hét vagy hónap alatt, amíg ez az eseménysor történt. Igen?
Ugye egyrészt ezelőtt hívja közelebb maga köré a testvéreit, tehát ha nem akarná, hogy Everész kihalapszódjon a...
Nagyon szép, ezt mondja bárban el. Igen. De miért mondja ezt? És ezt is mondja bárban el. Nagyon jó, azt mondja, hogy amikor látta, hogy nem hiszik el, hogy ő József, akkor azt mondja, én vagyok az egy, akit eladtatok, mert gondolta, hogy ez nem egy olyan dolog, amit kipletykáztak. Ha ezt senki más nem tudhatja, ez nem egy olyan dolog, amit bárki tudhat, és akkor látták, jó, akkor tényleg ő.
És utalták a testvérek Egyiptomban,
tehát nem. Ez egy jó kérdés, mert ugye az is, nem, ugye azt mondták, eladták midjanitáknak, és a midjaniták eladták egyiptomiaknak. Ezzel nem is gondoltam, de most, hogy mondom, ez egy nagyon jó kérdés. Két vélemény van. Amikor olvastunk arról, hogy kihúzták a gödörből, akkor az egyik vélemény szerint, a Rási szerint, a midjanita kereskedők odajöttek, kihúzták a gödörből, mielőtt Ruvén odaért volna. Nem a testvérek adták el, hanem csak bedobták a gödörbe, és kihúzták a gödörből, és a midjaniták adták el az egyiptomiaknak. Szerintem a bárban el, egy másik kommentár szerint a testvérek maguk húzták ki, és amikor az van írva, mert két helyen egyszer midjanita kereskedők, és egyszer egyiptomi kereskedők vannak írva, akkor bárban azt mondja, hogy ők egyiptomiaknak adták el, a midjanita kereskedők csak azért van írva, hogy mondja, hogy milyen sok kereskedő járt arra, vagy valami ilyesmi a magyarázat. De azt szerint a vélemény szerint, hogy nem ők adták el, akkor miért mondja azt, hogy eladtatok Egyiptomba? Mondom, hogy azért, mert szimbolikusan. Általatok, én rabszolva lettem. Én, ugye, a leglényegibb része ennek az egész fejezetnek az, amit ezután mond József. És erről már többször beszéltünk, de ez egy olyan mély filozófiai téma, aminek a mai beszélgetésnek a nagy részét fogjuk szentelni. Ez az, amikor azt mondja, hogy ne hihegyetek meg. Mert Isten volt az, aki engem ide küldött. Ugye mit mond? Azt mondja, És most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradásatokért küldött engem Isten elétek. Mert immár két esztendő, hogy éjség van a földön, de még öt esztendő van hátra, amelyben sem szántás, sem aratás nem lesz. Az Isten küldött el engem ide előttetek, hogy műveljem meg a ti megmaradásatokat a földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Nem ti küldöttetek ezért engem ide, hanem az Isten, ki engem a fáraó atyává tett, és egész házának urává, és Egyiptom egész földjének fejedelmévé. Ez egy nagyon fontos mondat. Ő ugye azt mondja, ne aggódjatok amiatt, ne bánkódjatok amiatt, ami történt, mert lehet, hogy ti rosszra gondoltatok, de Isten jóra gondolt. Ezt is mondja egy későbbi mondatban. Mert ti lehet, hogy rosszra gondoltok, de Isten jóra gondolt. És végül is az isteni kéz vezette azt, hogy én ide kerültem. Ugye ez a isteni gondviselésnek egy alap gondolata, ami a zsidó vallásnak egy fontos hitelve. Ami arról szól, hogy amikor valami történik az emberrel, vagy bár kollektíve, akkor az, ami történik, az nem véletlen, hanem Isten egyengeti a dolgokat. Ugye a probléma az, a kérdés az, hogy egyrészt mennyire részletekbe menően egyengeti Isten a történéseket. Isten csak mondjuk a nagy összefüggéseket jelöli ki, mondjuk nagy történelmi eseményeket mondjuk, vagy a legapróbb részletekbe menőkig kijelöli. Vagy tulajdonképpen rendezi. Csak az emberrel kapcsolatos dolgokat rendezi, vagy akár atomok szintjeig is mindenben rendezi. Ugye a probléma, a fő filozófiai probléma az, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, hogyha azt mondjuk, hogy Isten mindent rendez, akkor hol van a szabad akarat? Ezből a problémából kiindulva vannak olyan zsidó, több vélemény van ezzel kapcsolatban, vannak olyan zsidó filozófiai vonulatok, akik azt mondják, hogy az isteni gondviselés az nem mindenre kiterjedő. És ennek több változata is van. Például ugye az egyik közismert ilyen dolog az, hogy Isten nem jelöli ki. Azt jelöli ki, hogy és ez szépen látszik ebből is, amit itt mond, nem jelöli ki, hogy ki mit csináljon, csak azt jelöli ki, hogy mi történjen. Hogy azt hogy kell érteni. Ha nekem kell, hogy kapjak egy pofont, akkor Isten kijelölte, hogy kell, hogy kapjak egy pofont. De hogy ki adja nekem azt a pofont, azt ő nem döntötte el. És ezért az, aki a pofont adta nekem, ő egyszerre büntethető, annak ellenére, hogy én meg kellett, hogy kapjam a pofont. Ugye az is egy probléma, hogyha én kellett, hogy kapjak egy pofont, csak Peti adott nekem egy pofont, akkor miért büntet Isten azért a Petit, hogy adott nekem egy pofont? És ezzel vétkezett. Ő csak Isten, az isteni akaratot teljesítette. Ha azt mondom, hogy Isten nem azt jelölte ki, hogy a Peti adjon nekem egy pofont, hanem azt jelölte ki, hogy én kapjak egy pofont, akkor a Peti szempontjából ő elkövetett egy bűn, mert senki nem kötelezte, hogy ő adja nekem a pofont. Ezt mondja a Rambam, például Maimonides azt mondja, az egyiptomiak büntetésével kapcsolatban, ami ugyanez a kérdés. Ha Isten megmondta Ábrahámnak, hogy a fiai, leszármazottai egy idegen országban lesznek rabszolgák, akkor miért büntette meg utána az egyiptomiakat a 10 csapásra? Ha Isten mondta, hogy így lesz, hogy csak teljesítették az isteni akaratot. És erre azt mondja a Rambam, Maimonides, hogy Isten kijelölte azt, hogy lesz egy ország, ahol ők majd rabszolgasorban lesznek. Azt nem jelölte ki, hogy melyik ország. Illetve nem jelölte ki azon országon belül, hogy kik lesznek azok, akik majd tényleg aktívan fogják a zsidókat sanyargatni. És ezért azok megkapták a büntetésüket. Igen, ám, de például Rijver, az rögtön vitatkozik először, ez matematikailag nem jön ki. Ha tényleg mindenkinek szabad választása van, én kell, hogy kapjak egy pofont, és tényleg mindenkinek van szabad választása, hogy ő adjon-e nekem egy pofont, vagy sem, akkor matematikailag, a statisztikailag előállhat egy olyan helyzet, hogy én nem tudom megkapni ezt a pofont, mert mindenki jól dönt, és senki nem akar nekem adni egy pofont. Pedig Isten kijelölt, hogy én kapjak egy pofont. Nem tudom, hogy érthető-e a...
Vagy 8-at kapsz, tehát pofont.
Az nem. Oké, abban azért nem is mehet. Oké, elfogadom. Ami azért, hogy ez nem teljesen stimmel. A Barbanel egy nagyon hasonlót mond ehhez, és ő azt mondja, hogy Isten nem jelöli ki a részleteket, hogy én kell, hogy kapjak egy pofont, vagy sem. Ő az irányt jelöli ki, hogy a történelem irányát kijelöli. Hogy azon belül ez pontosan hogy fog történni, azt nem jelöli ki. Ő azt mondja, vagy gyakorlatilag, hogy még csak azt sem mondja, hogy én kell, hogy kapjak egy pofont. Csak az az állapot, amiben én el fogok jutni, tehát sokkal még szélesebbre próbálja húzni az ollót, nyitni az ollót, de valójában ugyanerre a kérdésre ez se adja meg a választ, mert előállhat egy olyan szituáció akkor, hogy mégse az az irány vegyen, mert mindenki másképp fog dönteni. Ugye, a Hasid filozófiának, a Baal Shem Tovnak egy alaptanítása az, pont a másik véglet, hogy az isteni gondviselés az mindenben ott van. Nem csak a nagy összefüggésekben, és még csak nem is az embernek a mindennapjaiban, hanem a legapróbb részleteiben is a világ történéseinek. A Baal Shem Tov híres példája erre az, amikor ült a ligetben, és a tanítványaival, és egyszer csak egy kis jött egy szél, és egy falevél leesett, és azt mondta, nézzétek meg, hogy azt gondoljátok, hogy ez a falevél erre az oldalára esik, vagy arra az oldalára esik, az egy véletlen, nem. Az is az isteni gondviseléstől van. Nézzétek meg, ez a falevél azért esett így, mert ott volt egy kukac, vagy egy hernyó a túloldán, és az, hogy ne essen a fejére, azért esett úgy. Ugye ez akart a szemléltetni, hogy a legapróbb dolgokban is isteni gondviselés benne van. Akkor matematikailag kijön a dolog. Igen ám, a probléma az, hogy van a szabad választása. Ugye, erre a kérdésre nem ad ez választ. Mielőtt megpróbálnák választani erre a kérdést. Értettek a? Mert megpróbálnák választani erre a kérdésre, addig érdemes lenne még egy fontos dolgot mondani, ami egy kicsit lehangoló, de nekem csak... Én is nehezen fogadtam el, de végül is érthető, hogy ez azt is hozzáteszi a Baal Shem Tov, hogy a szabad választás, amikor mi szabad választásról beszélünk, akkor az csak erkölcsi szabad választás. Mit jelent? Abban a kérdésben, hogy én ezt a mosóport fogom megenni, vagy azt a mosóport fogom megvenni, abban nincs szabad választás. Azt Isten dönti el. Mi az, amit én döntök el? Az, hogy el fogok-e követni egy bűnt, vagy nem, vagy el fogok-e csinálni egy micvát, vagy sem. Abban van nekem szabadás. A többiben biztos, hogy nincs szabad választásom. Igen, azért nem értem ezt, és már emlékszem, amikor ezt először tanultam, akkor, és most sem értem pontosan, az az egyik legmélyebb téma, filozófiai téma a haszidizmusban, mert nem nagyon, vannak, hol lehet ezt külön választani? Bizonyos szinten mindent meg lehet magyarázni, mint egy erkölcsi kérdés. Egy pillanat. Mindent meg lehet magyarázni, mint egy erkölcsi kérdés, és akkor, nem tudom, értitek el, hogy én el tudnám nektek magyarázni, hogy az, hogy melyik mosóport veszem meg, az is egy erkölcsi kérdés. Mert ha a dilemmám az mondjuk, hogy az egyik többe kerül, de jobb márka, akkor az végül is egy erkölcsi kérdésre is lefordítható, egy erkölcsi dilemmává, egy kicsit erőltetett, de egy erkölcsi dilemmává is változtatható.
Nem csak ebből az oldalról lehet erkölcsi dilemmá, hogy mosóport nem az, hogy milyen országból van.
Jó, mondom, csak egy példát mondtam.
De lehet, de most akkor az erkölcsi lehet.
De mondom, minden, amit csinálsz, az lehet ilyen. Igen?
A közötti kapcsolat az, hogy én nem mondjak neked, amivel megbántalak.
Az egyértelműen az. Az nem kérdés, hogy az erkölcsi dilemma. Ha te csúnyát beszélsz, rosszat mondasz, megbántasz valakit, az egy a vére, az egy bűn. Vagy lehet egy mit szól, hogyha jót mondasz neki. Jó, de visszatérve akkor a kérdésre. Tehát a bársonyta azt mondja, hogy eleve olyasmi, ami nem erkölcsi kérdés, azt nem mi döntjük el. Ami erkölcsi kérdés, azt mi döntjük el, de közben Isten is úgy rendezi a dolgokat. Ami azt mondja, hogy mit nem értünk, hogy hogyan lehetséges. Hogy lehet, ha Isten dönti el, hogy mi lesz a világmenete, mindenben ott van isteni gondviselés, és semmi sem véletlen, akkor hol van az én szabad akaratom? Akkor nem én döntöm el. Ugye? Olyannyira nem, hogy ugye, ez egy nagyon nagy kérdés, mert az gyakorlatilag azt jelenti, ha valaki elkövet egy hibát, nevezzük bűnnek, hibának, akkor visszamenőleg mindig azt mondjuk, jó, hát nem kezdem bánkodni, Isten keze van ebben, ha már így történt. De ha tényleg így mondjuk, akkor ezek szerint akkor jó volt, hogy ezt csinálta? Értetek a kérdés? Ezt mondom, ha nincs szabad választás, akkor nincs személyi felelősség. És a zsidóság mindenképp azt mondja, hogy van szabad választás. Ez egy alap gondolat, hogy nem lenne értelme büntetésnek és jutalomnak. A zsidó választ többször kimondja, elé teszem a jót és a rosszat, és választad a jót. Miért mondja a Baal Shem Tov mégis azt, hogy az isteni gondviselés mindenben benne van? Ezt miért ragaszkodik ehhez? Azért, mert van egy alapgondolat, és most nem fogjuk tudni részletesen átvenni, de egy alapgondolat, ami logikailag kötelező, hogy így legyen, tehát logikailag muszáj, hogy így legyen, én legalábbis nem láttam semmit, ami ezt megcáfolta volna, ami arról szól, hogy a teremtés az nem egy egyszeri dolog, hanem egy folyamatos teremtés. Isten minden pillanatban újra teremti a világot, ha nem teremtené újra, nem lenne létjogosultsága, és megszűnne. Maga az az újrateremtés, amiben Isten minden pillanatban újra teremti a világot, az 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 isteni energia, ami mindenben benne van, amit mi úgy hívunk, hogy részletes isteni gondviselés. Ezt nem tudom, hogy ez követhető volt-e, kicsit fáradtok vagyunk, de mindesetre visszatérve a kérdéshez, hogy egyeztethető össze az, hogy az egyik oldalon azt mondjuk, hogy isteni gondviselés mindenben benne van, más oldalon meg azt mondjuk, hogy van szabad választás. Dávid.
Nem.
Laci.
Ez a isteni gondviselés, ez ugye nem azt mondjuk erre a gondviselésre, hanem ámpróbálom a földre.
Minden részletén, még a hernyóra is. Igen. Igen.
Hát ez ugye ez egy dogma. El kell fogadnunk, hogy mindenben van önálló, önség szabad akarat, és együtt az isteni gondviselés is, és ez nyilván ennek a ezt feloldani, azt gondolom, hogy nem lehet.
Uh-huh. Én nekem azokat teszem, hogy volt ilyen klasszikus rendszerszerzőként, hogy vajon, hogyha az ott lévő társaságnak azt mondjuk, hogy valaki menjen le, hozza fel az imakönyveket, akkor majd a színűséggel senki nem fog megmozdulni. Ha ezt következik be, akkor mégis csak visszakerült a labda, és azt kell mondani, hogy akkor kukuska merő. Szóval, hogy vajon nincs-e itt is egy ilyen két lépcsős dolog, hogy ugye a projekt föl van kínálva, valószínű, hogy lesz majd rá jelentkező, meg hát feltételezhető, ha mégsem. Szóval itt most ha
nem.
Volt egy ilyen film, ami én nagyon szívesen néztem, az Isten a bátlottak padján, és ott az egyik felvetés az volt, hogy a koncentrációs táborban jelenlévők között, hogy lehetséges, hogy Hitler az isteni parancsot hagyja végre, nem egy gróz tervő, hanem...
Ez gyakorlatilag ez ugyanaz a kérdés, tehát ez ugyanaz a kérdés, mint az, hogy a fáraó büntethető-e azért, amit csinált, amikor Isten megmondta, hogy ezt kell csinálnia. De még visszatérve a te kérdésedre, ez nem egy felkínált projekt, itt nem arról van szó, hogy Isten látja a jövőt. Az, hogy Isten látja a jövőt, ez egy másik téma. Isten látja a jövőt, az hogyan egyeztethető össze a szabad akarattal, az összeegyeztethető. Most nem fogunk belemenni, de arra van egy nagyon jó válasz. Több is. Ez a probléma viszont, hogy lehet az egyik oldalról azt mondjuk, hisszük, hogy van isteni gondviselés, sőt mindenben, a másik oldalról pedig azt mondjuk, hogy van szabad választás, ez a probléma nem feloldható, ahogy az Isten mondta. Ez feloldhatatlan, mert ez pontosan annak az isteni végtelenségnek és mindenhatóságnak az egyik eleme, ami számunkra felfoghatatlan. Felfoghatatlanná teszi Istent. De hisszük, hogy mind a kettő igaz. Erkölcsileg hol támasz nekünk ez a két dolog? A cselekedet előtt, mielőtt elkövetünk valamit, akkor arra kell gondolnunk, hogy ez a szabad választásunk, se felelősségünk. Ha már sajnos megtettünk valami rosszat, akkor nem a felelősségtől való elhárítás, de próbáljuk jónak látni a dolgokat, akkor azt mondjuk, jó, ebben biztos van Isten, ha már így történt, Isten rendezte így a dolgokat, nem síratjuk a múltat. Ami azt jelenti, hogy nyilván nem azt jelenti, hogy nem kell, hogy jóvá tegyük a bűnünket, de ha már a szituációba belekerültünk egy rossz döntés miatt, akkor nem mondjuk azt, hogy hát milyen kármilyen, hogy milyen jó lett volna, ha nem így történik. Nincs ha, nem így, mert Isten így akarta. És ez tulajdonképpen végigmegy az egész Tórán, és mindenen, hiszen belegondoltok, az első történet, Ádám és Éva története a a fával, az erről szól. Az, mi történt volna, ha ők nem esznek a fagyümölcsét? Akkor az egész tórának nem lenne értelme.
Nem is lenne.
Akkor nem lenne értelme az egész mindennek, ami utána történt. Akkor
ez a hitünk alapja, akkor egyik alapja.
Ugye ez, amikor a Mindless a 13 hittételt mondja, akkor az mind a kettő valamilyen formában benne van. Ez két olyan hittétel, amik egymással, amik külön-külön logikailag is kötelező érvényűek, tehát logikailag is nem látunk kiutat abból, hogy azt mondjuk, hogy nem. De mégis együtt összeegyeztethetetlenek, és nem tudjuk feloldani ezt a problémát. Van mindenféle próbálkozás, de nem lehet, mert látjátok, azok a próbálkozások is, amik azt mondják, hogy az isteni gondviselés nem minden részletre kiterjedő, azok sem mondják fel a problémát, mert ha már egy kicsit kiterjed, akkor már mindegy, akkor már nincs szabad választás. Úgyhogy ez ebben a kérdésben hát nem is a válasz, de a helyzet. Ugye, de az tény, hogy ezt a gondolatot először itt a Tórában itt olvassuk. József azt mondja a történtek, és ez a történtekkel kapcsolatban, hogy ne szomorkodjatok, Isten rendezte a dolgokat. És ez tanulság szempontjából nagyon fontos. Az ember így álljon hozzá ahhoz, amit más tesz vele. Amikor más vétkezik ellene, akkor ne szomorkodjon azon, és mondja azt, hogy ha ő nem tette volna ezt velem, akkor milyen jó lett volna, így lett volna, úgy lett volna, amúgy lett volna. De mondja azt, hogy az az illető, az végül is Isten rendezte a dolgokat, és vagy látom, hogy miért volt ez jó, vagy nem látom, hogy miért volt ez jó. Ugye a holokausztal kapcsolatban az egy szélsőséges példa. A holokausztal kapcsolatban két dolgot szoktunk mondani, két megint csak egymásra ellentétes dolgot szoktunk mondani. Akkor azt szokták kérdezni, hogy tehetett Isten ilyet? Mert az egyik válasz az nincs válasz, tekedjük, hogy nincs válasz, de az egyik az, amit szoktunk mondani, az, hogy nem az a kérdés, hogy tehetett Isten ilyet, hanem az a kérdés, hogy tehetett ember ilyet. Ami azt jelenti, hogy Isten megadta a játékszabályokat, adott szabad választás, és látjátok, hova süllyedhet az ember. Fontos tanulság, hova süllyedhet az ember. Ez akkor, hogyha a szabad választás oldaláról közelíti meg a kérdést. A másik oldal viszont ugyanakkor azt mondjuk, semmi nem történik az isteni akaraton kívül, tehát ennek a dolgnak meg kellett történnie. Miért kellett megtörténnie? Nem tudom, nem is tudhatom, és butaság is lenne próbálni megmagyarázni, mert erre nincsen jó magyarázat. Ugyanakkor az is tény, hogy Isten nem azért Isten, mert mindig értjük, hogy mit miért csinál. Ezt logikailag lehet érteni, hogy Istent nem lehet mindig érteni. Azt lehet érteni logikailag, hogy Istent nem lehet mindig érteni. Érzelmileg elfogadni, ez már egy másik kérdés. Valaki túlélte, vagy nem érte túl, vagy megszenvedte a holokausztot, hogy azt mondja, hogy ő ezt nem tudja ezt a választ elfogadni, hát azt nem sem lehet érteni, mert itt a kérdés a lényeg, és nem a válasz. Ugye logikailag azt végigvigyük, tehát ugye amikor valaki azt mondja, és még szóval én nem az érzelmi oldalát akarom, ennek kétségben van, mert ki vagyok én, hogy ez kétségben, hogy valaki azt mondja, hogy ha volt holokauszt, akkor nincs Isten, ezt érzelmileg én értem, de logikailag ez nem állja meg a helyét. Mert gyakorlatilag mit mondasz? Ha történik valami olyasmi, amit én nem értek, akkor már nincs Isten, mert ezek szerint te mindig kell, hogy értsen Istent. Isten pont arról szól, hogy nem érted. Nem az érdekes, amikor értem, amikor nem értem, amit Isten csinál, az érdekes, amikor értem, amit Isten csinál. Ugye az alapkiindulás az, hogy Isten nem lehet érteni, mert ő végtelen, és a végtelen az felfoghatatlan a véges számára. És ezért az logikailag nem állja meg a helyét, hogyha van Isten, akkor ezt nem tehette volna meg. Másképp meg érzelmileg, ez természetesen mindenki, ez érthető, ha valaki...
Az a szülő is elmondhatja, akinek meghal a gyereke.
Hát sok tragédiáról el lehet ezt mondani, igen. Sok emberi tragédiáról van, csak ez annyira egy kollektív borzalom, hogy az nyilván, és annyira ugye, tehát itt még sok minden más eleme is vannak a történetek. Nem csak az, hogy történik egy ilyen borzalom, és kollektív történik egy borzalom, hanem ráadásul a zsidókkal történik, akik a hitük szerint azt mondják, hogy ők az Isten kiválasztott népe, tehát hogy valami külön figyelem talán lenne velük kapcsolatban, és mégis ez történik, akkor ez nagyon... Rossz irányba.
Soha Egyiptomból, akkor megmenekül az időszág az időszámítás szerint, az mennyire körülbelül?
3300 évvel ezelőtt.
3300. Mert a kicsi hasonlít ugye, ahol hozzá, ott ugye megmenekülnek utolsó pillanatban, ugye?
Hol hozzá is megmenekültünk.
Nem lennék itt, hogy elmenekülünk. Az áldozatok száma, ugye ott a másik oldalon van nagy áldozat.
Nem tudhatjuk rá abban a 200 évben hány zsidó áldozat volt. Az is van a Midrásban, hogy csak minden ötödik zsidó jött ki Egyiptomból. Olyan sokan ott maradt.
Tehát ez lehet egy másik büntetés. Az tudnék?
Ja, ezért elolvastam én is, mert hogyha megnézik a 210 évben, hogy milyen volt a népszakolat, akkor csak azért azt találták ki, ilyen olyan dolog alapján, hogy 6 hónapos
terhesen
szültek a
nőt. Nem, az a Midrásban van
írva. Midrásban is van írva?
A Midrás azt mondja, hogy nem volt 9 hónapos terhesség, és 6-os sikreket szültek. Mert különben nem jön ki.
Ami ugye azért,
mert 70-en mentek le, és 210 év múlva 600.000 férfi volt. Igen?
És azért kulcs ez a 6 hónap, mert ugye a 7. hónapban felüli ki a tüdő. Tehát
előtt
nem
ez egy isteni csoda. A Talmud egy nagyon érdekes dolgot mond. A Talmud azt mondja, hogy egy gyerek születhet 7 hónapra, vagy 9 hónapra. Van egy ilyen fogalom a Talmudban. Van 7 hónapos terhesség, és 9 hónapos terhesség. Nem, én nem láttam még erre orvosi magyarázatot, hogy hogyan, hogy eznek mi a... De ezt úgy kell, ez mint egy tényként kell, most a Talmudra beszélünk, 1400
éve. Abszolút így van, egyébként, hogy nem szerencsés a 8 hónapos születés, tehát a 7 hónapos koraszülőnek valamiért sokkal jobb az esélyei, mint egy 8 hónapos koraszülő.
Komolyan?
Igen.
Ezt először hallom.
7 és a 9 jó.
Komolyan? És azt tudjuk, hogy miért? Vagy?
Én nem tudom.
Mert a Kalmud pont ezt mondja, azt mondja, egy 7 hónapra született gyerek, és egy 9 hónapra született gyerek, az meg fog maradni, mert az a hónapja. A 8 hónapra született gyerek, annak ki kellett volna várni a 9 hónap, és ezért nem fog megmaradni. Igen. Ez van írva?
Nem az, hogy nem maradnak meg, de
ez nyilván.
Azt mondják, hogy jobb 7 hónapra születni, mint 8
hónap. Érdekes.
Tehát 7 és a 9 jó.
Te 7 hónapos vagy? Te 7 hónapos vagy?
Nem mondom. 1 kiló 60
dekával. Hát akkor tulajdonképpen nem leszel most még 50 éves, akkor még egy 2 hónapot. Jó.
Itt az érőben itt.
Szóval...
De a holokauszt nincsen valahol említés, hogy ilyenek előttetődnek, vagy azért, mert az...
Ez a zsidóknak a történelmében ez nem kell erre említés. Várjál. Kezdjük az elején. A Tóra a Mózes harmadik könyvének a végén. Az ötödik könyv végén a... A Hukajszá és a Kitávó heti szakaszban pontosan leírja, hogy nem egy holokauszt, hanem sok lesz. Azt mondja, ha nem követitek azt, amit mondok, akkor országról országra fogtok menni, és mindenki üldözni fog titeket. Saját árnyékotoktól is félni fogtok, akkor is félni fogtok, amikor senki nem üldöz, akkor is félni fogtok. És a gyerekeiteket fogjátok megenni, és mindenki kivet majd magat. A legborzasztóbb dolgokat írja le. De mindig meg fogtok maradni. Ezt is írja a Tóra. Keressük azt, hogy a Tórában van erre, nem hogy van említés, ez konkrétan le van írva. De ezzel egy, és ezt látjuk a zsidó történetben, állandóan volt ilyen. Olyannyira a Talmud azt mondja, hogy Daka asszalkodós balkó, se pizram vénaumhoz, hogy Isten jót tett a zsidók, hogy szétszórt őket a népek között. Miért? Mert mindig, ha van valahol egy antiszemita hullám, akkor legalább a többiek megmaradnak a másik helyen. És így tudtak a zsidók fönnmaradni. De mindesetre ez egyértelműen benne van. De aktuálisan a holokausztra és általában bármilyen ilyen kollektív, nem csak kollektív, személyesen is, tehát látod, hogy valakinek meghal a gyereke, akkor nem kezdesz azon spekulálni, hogy biztos azért halt meg, mert bűnös. Mert nem, oda mutattam az ablakra. Mert biztos, mert bűnös, mert ilyen, meg olyan, meg amolyan. Az ember nem szokott ilyet csinálni. Magával szemben el tud gondolkodni, hogy mit vétettem én. De egy másik ember szemben nem szoktuk megmagyarázni, hogy Isten megvertem, mert ilyen vagy olyan, azt nem szoktuk csinálni. Egy másik emberre mindig, le lamet szhut, egy másik emberre mindig valami jót kell gondolni, és nem valami rosszat.
És ugye így a holokausztal kapcsolatban ugye voltak olyan rabbik, akik azt mondták, hogy azért, hogy Isten azért csinálta ezt, mert az európai zsidóság az gyakorlatilag a saját öngyilkosságába ment, és olyan erős volt az asszimiláció, hogy ez megállíthatatlannak tűnt. Ami nem teljesen logikátlan. Szóval, ha belegondolsz abban, ami mondjuk elindult, abban a szellemi megsemmisülésben, ami elindult mondjuk pont Németországban, és gyakorlatilag pillanatok alatt eltüntette volna a zsidóságot, akkor ez nem nem teljesen illogikus, de ezzel együtt a Rebbe az mindig kiabált, amikor ez ilyen elhangzott, ugye aki ezt szokta volt mondani, az a Vágya Josef volt. A Vágya Josef, aki most halt meg, emlékeztek, 800 000 ember volt a tüntetésen. Ő egy szefárd rabbi volt, ő könnyen beszél. És amikor ő ezt mondta, a Rebbe sírva kiabált. Hogy lehet ilyet mondani? Hogy lehet ártatlan gyerekekre azt mondani, hogy ez Isten büntetése? Ki az, aki fölmeri azt vállalni, hogy emberekre azt mondja, hogy bűnöztek, és ezért... És Isten nem ilyen kegyetlen, nem lehet ilyen kegyetlen. Ugye a Rebbe azt akart ezzel mondani, hogy az, hogy mi tudjuk, hogy esetleg van ebben valami, az nem ugyanaz, mint ezt ki is mondjuk. Na, ha kimondjuk, akkor ezzel legitimitást adunk neki. Mi nem akarjuk ezt elfogadni, még Istentől sem. Nem azt mondta, kiáltsunk fel Istenhez, és mondjuk azt, hogy tehetnél ilyet? Mi nem fogadjuk ezt el tőled.
Ők nem voltak jóban.
De nem erről az, hogy jól volt. Vitatkoztam, hogy rabbi lehetne. Mit? Hogy nem lehet? Mózes maga mit mondott? Nem. Mit mondott Mózes? Nagyon jó a kérdés különben. Ugye mit mond, majd nem sokára fogjuk tanulni. Nem. Utána, amikor elment a fáraóhoz, és a fáraó megerősítette utána a munkát, amit elengedte volna a zsidókat, akkor Isten visszament Mózes visszament Isten, és azt mondja ki, mit tettél velem? Elmentem a fáraóhoz, és ahelyett, hogy jobb lett volna a helyzet, még rosszabb lett. És ugye, ezzel kapcsolatban a Rebbe megint csak azt mondja, miért írja le ezt a Tórát?